Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa arra buzdít, hogy imádkozzunk a békéért mindenütt, ahol háború van. Ma is sok a keresztény, vértanú és tanúságtevő. A Szent Atya beszéde a Szentélvatási Dikasztérium konferenciájához. A pápa fogadta a gazdasági titkárság munkatársait. Urunk öröme, Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 33. vasárnapra.
A pápa arra buzdít, hogy imádkozzunk a békéért mindenütt, ahol háború van. Ferenc pápa arra kérte a híveket, hogy naponta imádkozzanak a békéért, és minden háborúban álló országért, különösen Ukrajnáért, a Szentföldért és Szudánért. Ferenc pápa, amint az a szerdai általános kihallgatás végén már megszokott, gondolatban a háború borzalmaitól szenvedő nemzetekhez fordult. Imákat kért a békéért minden nap és mindenhol, ahol háború van. Szerdán a Szent Atya imát kért, kiváltképpen a vértanúságot szenvedő Ukrajnáért, amely annyit szenved. Ukrajna 2022. februári orosz inváziója óta több mint 9600 civil halt meg, és több mint 17500-an sebesültek meg. Ferenc pápa imát kért a Szentföldért is, Palesztínában és Izraelben. Október 7-én több mint 1400 izraeli halt meg a Hamas támadásaiban. A Hamas által irányított gázai egészségügyi minisztérium szerint azóta a gázai övezetben végrehajtott megtorló légicsapások több mint 11000 ember halálát okozták, és mintegy 2500-an tűntek el a romok alatt. Végül a Szent Atya gondolatban Szudán felé fordult, ahol a becslések szerint 9000 embert öltek meg, és további 5,6 millió ember kényszerült otthonának elhagyására a két rivális katonai csoport között áprilisban kitört pusztító háború miatt. Az Egyesült Királyság Afrikával foglalkozó minisztere szerint ezt a polgárháborút humanitárius katasztrófának minősítették az etnikai tisztogatás látható jeleivel. Gondoljunk arra, ahol háború van, zárta szavait a pápa, emlékeztetve minden hívőt, hogy sajnos nagyon sok háború van. Imádkozzunk a békéért, minden nap szánjunk időt arra, hogy imádkozzunk a békéért, békére vágyunk, hangsúlyozta Ferenc pápa.
Ferenc pápa, ma is sok a keresztény vértanú és tanúságtevő. Ferenc pápa köszöntötte a Szentélvatási Dikasztérium konferenciájának résztvevőit, akik az életszentség közösségi dimenziójáról tanácskoztak, melynek három aspektusa az egyesítő, a családi és a vértanú életszentség. Napjainkban is vannak tanúságtevők és vértanúk, gondoljunk a lengyel Ulma családra, a 9 év börtönt elszenvedett pakisztáni Ázia Bibire, vagy a líbiai partoknál lemészárolt kopt keresztényekre. November 13-a és 15-e között tanácskoztak a dikasztérium által szervezett konferencia résztvevői Rómában, az Augustinianum Patrisztikai Intézetben.
Mi saluto con gioia al termine del convegno sul tema la dimensione comunitaria della santità.
A Szent Atya az audiencián elsőként üdvözölte Marcello Semeraro bíboros prefektust, az előjárókat, posztulátorokat, Vincenzo Paglia érseket, majd az életszentség közösségi dimenziójáról osztotta meg velük gondolatait. Megköszönte a Gaudete et Exultate kezdetű apostoli buzdítás kommentárját, melyet a dikasztérium adott ki Ferenc pápa péteri szolgálatának 10. évfordulója alkalmából. A kötetben megjelent gondolatok remélhetőleg sokaknak segítenek jobban megérteni az életszentségre szóló egyetemes meghívást. Ezzel a témával előszeretettel foglalkozik a II. Vatikáni Zsinat, Lumen Gentium kezdetű konstitúciója. Nem véletlen, hogy azóta egyre több férfit és nőt avattak boldoggá és szenté, legyenek azok nőtlenek, házasságban élők, papok, női vagy férfi szerzetesek, világi hívők, bármilyen korú vagy kultúrából származó szeméről van szó, vagy akár családról, mint a vértanú lengyel Ulma család esete. Ők Isten szent és hűséges népéhez tartoznak, közel állnak hozzánk, közösségünk tagjai, akik az élet mindennapos küzdelmeiben a végsőkig követték Jézust. Ferenc pápa ezután az életszentségnek az egyesítő szerepéről beszélt.
Primo la santità che unisce. Sappiamo che la vocazione alla quale tutti siamo chiamati si compie prima di tutto nella carità.
A szentévállásra szóló hivatásunk elsősorban a szeretetben teljesedik ki, mely a Szentlélek ajándéka, és ami egyesít minket testvéreinkkel Krisztusban. Nem pusztán személyes esemény ez, hanem közösségi is, mivel Isten az egyes embert hívja, de az mindenki javára válik. Gondoljunk csak Ábrahám és Mózes, Péter és Pál küldetésére. A Jézussal való találkozás magában hordozza ezt a közösségi dimenziót. Ennek a valóságnak különösen megindító példája a gyermek Jézusról nevezett Lizjői Szent Teréz, akinek születése 150. évfordulójára a pápa apostoli buzdítást adott ki. A tanúságtétel, a szeretet misztikus megtapasztalása a legjobb evangelizálás, mert magához vonza az embereket. Az életszentség egyesít. A szentek irgalmas szeretete révén megismerhetjük Isten misztériumát, mely átöleli az egész emberiséget, hogy mind egyek legyenek. Világunknak mi nagy szüksége van arra, hogy újra rátaláljon az egység és a béke ölelésére, mondta Ferenc pápa.
Quanto il nostro mondo ha bisogno di ritrovare in tale abbraccio unità e pace, abbiamo bisogno di questo. Passiamo al secondo punto, la santità familiare.
A második szempont, amire a pápa ráirányította a figyelmet, a családi életszentség. Ez különösen a názáreti szent családban tükröződik, ugyanakkor az egyház ma is sok példát mutat fel nekünk. Szent házaspárokat, ahol férj és feleség egymás megszentelődésének eszköze. Kiemelte a pápa a lengyel vértanú Ulma családot, Józsefet és Viktóriát 7 gyermekükkel, akik mind mártírok. Arra emlékeztetnek minket, hogy a szentévállás közösségi út, melyen nem egyedül megyünk végig. A harmadik szempont, amit a pápa a Szentélvatási Dikasztérium által szervezett tanácskozás résztvevőire bízott, a vértanú életszentség. Olyan erős modell lesz előttünk, amelyre az egyház születésétől kezdve napjainkig, az évszázadok során a világ számos pontján találunk példákat. És ma is így van ez. Gondoljunk a folyamatos vértanúságban élő keresztény asszony esetére, a pakisztáni Ázia Bibire, aki évekig börtönben szenvedett, ahová a lánya vitte be neki az eukarisztiát. Egészen addig, amíg a bíróság ártatlannak nem ítélte őt. Majdnem 9 év keresztény tanúságtétel. És ez az asszony tovább él, sok más társával együtt, akik tanúságot tesznek a hitről és a szeretetről, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. A szentatyákkor szólt korunk vértanúiról, akik között egész közösségeket találunk. Ők hősiesen megélték az evangéliumot, és Istennek ajánlották életüket. Vértanúságuk ökumenikus dimenzióját tekintve a Szentatya más keresztény felekezetek képviselőiről is megemlékezett.
Pensiamo ad esempio al gruppo dei 21 martiri copti. Recentemente.
Gondoljunk csak arra a 21 kopt vértanúra, akiket nemrég vezettek be a római mártirológiumba. Ők a líbiai partokon haltak meg, Jézus nevével az ajkukon. Beszéde végén Ferenc pápa összegezte gondolatait. Az életszentség életet ad a közösségnek, a posztulátorok és a szentélvatási ügyekkel foglalkozó szakemberek pedig segítenek jobban megérteni és ünnepelni a szentek tiszteletének különböző aspektusait. Más és más élettörténet, de mind egy cél felé mutat, a szeretet teljességéhez irányít minket. Ez a szentévállás útja.
Ferenc pápa fogadta a gazdasági titkárság munkatársait. A pápa találkozott a vatikáni gazdasági titkárság munkatársaival, Maximino Caballero Ledo prefektussal, aki hangsúlyozta a római kúria reformja végrehajtásának előrehaladását és kihívásait. Ferenc pápa magánkihallgatáson köszöntötte a gazdasági titkárság munkatársait november 13-án hétfőn. A titkárság a Vatikán gazdasági, pénzügyi, adminisztratív, számítástechnikai és humán erőforrásainak szabályozása és felügyelete területén működik. Maximino Caballero Ledo, a titkárság prefektusa, rövid bevezető beszédében elmondta. Fiatal intézményünk a gazdasági reform kezdetén született. Az intézmény alkalmazkodott azokhoz a különböző struktúrákhoz, amelyekre szükség volt annak a progresszíven meghatározott felelősségnek a részeként, amit a római kúria reformja keretében a titkárságra kívántak bízni. Ezáltal a gazdasági ügyek személyi titkárságává vált.
Urunk öröme. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 33. vasárnapra.
A talentumokról szóló példabeszéd szerte ágazó üzenete zavarba ejtően ellentétes érzéseket ébreszt bennünk. Először is örülhetünk annak, hogy a talentumok, még az egy is, hatalmas értéket képviselnek. Az útra kelő úr bizalmával tehát mindhárom emberét megajándékozza. Méltányosnak tűnik számunkra az is, hogy a szolgák a talentumokat rátermettségük arányában kapják. Így az is kiderül, hogy a gazda ismeri övéi adottságait, és kinek-kinek testre szabott lehetőséget ad. A tehetségek különbségét az egyenlőség elvéhez szoktatott igazságérzetünk ugyan már nem érzi feltétlenül korrektnek, de az arányos elvárás megnyugtatóan hat. Az 5 és 2 talentumot megduplázókkal együtt örülünk, és ámulva halljuk kétszer is az Úr kijelentését. Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be Urad örömébe! Az egy talentumot kapott szolgát azonban kétszeresen is sajnáljuk. Igaz, hogy ő is jelentős összeghez jutott, de a két másik mégiscsak 2-szer, illetve 5-ször többet kapott. Aztán azért is szánjuk, mert a félelemre hivatkozó cselekvésével hajlamosak vagyunk egyetérteni. A saját életünkben ugyanis bennünket is gyakran vezet az óvatosság. Jobb félni, mint megijedni, mondja a szólás is. Ráadásul, miután elmondja, hogy miként cselekedett, a gazda valóban keményen megszidja és kegyetlenül megbünteti. Vegyétek el tőle a talentumot, és ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Mintha itt igazolódna a félénk szolga szorongása. Aztán felmerül bennünk az a kérdés is, hogyha az irgalmas atya megkönyörül a tékozló fiún, Jézus pedig a házasságtörő asszonyon, akkor miért nem a könyörülettel találkozunk itt is? Hiszen ez a szolga nem is pazarlással vagy hűtlenséggel, hanem csak mulasztással vétkezett. Miért voltak méltók amazok a bocsánatra, ez pedig ilyen súlyos büntetésre? Talán csak tévedett, vagy netán hazudott? Az Úr azt mondja róla, hogy te gonosz és lusta szolga. A görög poneros, gonosz szó újszövetségi előfordulásai megdöbbentően súlyosak. A mi atyánkban ugyanez a szó szerepel a szabadíts meg a gonosztól kérésben. De ez a szó fejezi ki a konkoly rosszaságát, a rossz fa rossz gyümölcsét, a gonosz lélek minden cselvetését. A tévedés és a megtévesztés, a csalás és a hazugság gonoszságát. Ha jobban megfontoljuk, ez a szolga is ismeri gazdájának keménységét. Tudja, hogy a kitartó szorgalom, a kockázatvállalás és a helytállás sikert eredményez. Ezért is korholja az Úr. Tudhattad volna, tudnod kellett volna, hogy mit kezdhetsz, hogy mit kell kezdened a talentumoddal. A lustaságát félelmével palástolja, félelmével pedig a lustaságát igazolja. A kis herceg ördögi körben forgó iszákosa juthat az eszünkbe. Miért iszol? Mert szégyellem magam. És miért szégyelled magad? Mert iszom. A félelem és lustaság hibás köre így forog. Miért nem csinálsz semmit? Mert félek. És miért félsz? Mert nem csinálok semmit. A gonosz szolga súlyos büntetése megrettent bennünket is, valahányszor félelmekre hivatkozva lustálkodunk, és lustaságunkat félelmekkel takargatjuk. A talentumát elásult, a számadáskor a külső sötétségre vetik, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Valahányszor ilyen, és ehhez hasonló kijelentéseket hallunk vagy olvasunk, úgy érezzük, hogy az ítélő, vagy büntető istenképnek mégiscsak van létjogosultsága, hiszen egyszer eljön a végső számadás ideje, amikor Isten, az igazságos bíró a jókat megjutalmazza, és a gonoszokat megbünteti. Manapság ezzel szemben sokan úgy élnek, mintha Isten nem is létezne, vagy ami ehhez hasonló, egy komolytalan istenképet rajzolnak maguknak, amelyben Isten úgyis mindig mindent megbocsát, hiszen az a dolga. Ha a büntető, a nem létező, vagy a komolytalan istenképek közül kellene választani, akkor kétségtelenül a legelső áll a legközelebb az igazsághoz. Nem azért, mert az Isten nem szeretne mindent megtenni azért, hogy a bűnös embereknek irgalmazzon, hanem azért, mert az élethazugságban élő ember már most egyfajta külső sötétségben van. Az élet és a hit világossága helyett a lusta közöny sötétségében él. A jóságos remény öröme helyett a szomorú kilátástalanság sírása környékezi. Az Isten szeretetével való mennyegzői asztalközösség eledelei híján az örök elégedetlenség fogcsikorgatása a jussa. Ha a talentumokról szóló példabeszéd zavarba ejtően szerteágazó tanításából egy mozzanatot ki kellene emelni, akkor ez, Ferenc pápa tanítása nyomán is, az Úr öröme lehetne. Az evangélium öröme, a szeretet vigassága, az igazság öröme című dokumentumok Szentatyánk tanításának hangsúlyos elemei. Szervesen illeszkednek ezek Jézus stílusához, aki a földi lehetőségeinket nem síralomvölgyhöz, hanem rendkívül értékes talentumokhoz hasonlítja. Isten ezeket azért bízta ránk, hogy bátran és hűséggel kereskedjünk velük, hogy ne bénítson meg a félelem és a lustaság. Ráadásul a földi erőfeszítéseinket is nagyra értékelő Istennel való találkozás igazi meglepetést tartogat. Azt remélhetjük, hogy az a sok jó és szép, amiben már itt is belekóstolhattunk, milyen kevésnek bizonyul majd Urunk végtelen örömében.
Urunk öröme. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 33. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.